A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Segítő, milyen tulajdonságokkal rendelkezik, és mi mindent tanulhatunk azáltal, ha a jó segítő ismérveivel találkozunk. Ezzel foglalkozunk a teljességre hangolva legutóbbi adásaiban. Így is kapcsolódunk a kedesti MOM kulturális központbeli alkalmakhoz. Köszöntöm a hallgatóinkat, a szerkesztő Tóth Zsófia vagyok, és köszöntöm a műsor gazdáját, Pál Feri atya mentálhigiénés szakembert.
Köszöntök téged és az adás hallgatóit.
A jó segítőről, az önfeláldozás sémával kapcsolatban kezdtünk el beszélgetni, ugyanis aki ezzel a sémával küzd, az rendszerint túl segít. Azonban azért, hogy magunknak is tudjunk segíteni, illetve hogy mi is jó segítők lehessünk mások számára, hasznos lehet, hogyha tudjuk, hogy mi jellemzi az elég jó segítőt. Az utolsó pont szerint, amit az előadásodon említettél, a jó segítő meri megélni az élet mélységét és drámaiságát. Azonban ennek kapcsán szó volt arról is, hogy vannak különböző módjai annak, hogy elkerüljük az élet drámaiságával való szembenézést. Ezek között említetted, hogy mindig csak egy-egy élményig jutunk el, de sohasem az alaptapasztalatig. Mit jelent ez a gyakorlatban?
Például azt, hogy egy nap során is, de úgy egyébként az életünk során rengeteg élményünk, tapasztalatunk, benyomásunk születik az életről, az emberi kapcsolatokról, bármiről, amiről egyébként mi azt mondjuk, hogy ez nekünk fontos. Most akkor az a kérdés, hogy mindig éppen a pillanatnyi élményem vagy tapasztalatom alapján élem-e az életet, mindig ebből a szempontból csak reagálok valamire, ami velem történik, vagy pedig van bennem egy tudatos döntés. A tudatos döntés pedig arra vonatkozik, hogy életemben egyszer legalább megélem azt, és közel engedem magamhoz annak a lehetőségét, hogy dönthetek arról, hogy mely tapasztalataimat tartom alaptapasztalatnak, vagy a legfontosabb tapasztalatnak. Ezzel kapcsolatban rengeteg élményt mondhatunk, talán röviden egyet, egy nagyon-nagyon neves amerikai motivációs tréner, talán ezt a kifejezést lehetne használni, kifejezetten csúcs cégek vezetőinek tartott tréninget éveken keresztül, tehát egy nagyon-nagyon megbecsült szakember. Ő például kisfiúként azt élte meg, hogy az apja minduntalan arról beszélt, hogy édesfiam, az életben semmi sincs ingyen. Vedd tudomásul, az életben semmi jó nincs ingyen. Az élet egyébként se ad ingyen semmit, de ha valami jót ad, az nincsen ingyen. És ezt mondta és mondta és mondta a fiának, aki nyilván ezt szép lassan megtanulta tőle. Igen, ám, de ez az apa egy nap fogta a bőröngyét, és ott hagyta a családot, beleértve a kisfiút. És azon a napon, amikor az apa ott hagyta ezt a kisfiút, ezzel az életfilozófiával, örökségként, hogy az élet nem ad jót, de ha ad is jót, azt nem adja ingyen, aznap becsöngetett hozzá egy szomszédjuk, és hozott süteményt, mert azt mondta, hogy ma egy ünnepnap van, és hogy arra gondoltunk, hogy úgyis több sütink van, ti biztos szívesen veszitek, egyébként tudták azt, hogy ez a család nem él jó módban. És akkor ez a fiú így írja magáról, egyszer csak fölismerte kisfiúként, hogy döntési helyzetben van. Hogy dönthet amellett, hogy az apának van igaza, hogy semmi jó nincsen ebben az életben, nem ad az élet jót, vagy ha ad is, akkor nem ingyen, vagy pedig most azt mondja, hogy rettenetes tragédia az életemben, hogy az apánk elhagyott. így se tudtunk megélni, de ezek után meg aztán hogy tudnánk teljes életet élni? Ehhez képest nevetséges, hogy ide állít a szomszéd egy tálca süteménnyel. Nevetséges. És akkor ő mégis azt mondta, hogy az apám téved, mert kaptam jót a mai nap egy szomszédtól, és ráadásul ingyen volt. És egy év múlva, akármilyen nehéz helyzetben élt is ő meg a családja, már ő készített süteményt a szomszédoknak, és vitt át két szomszédnak, négy szomszédnak, minden évben több szomszédnak. És aztán pedig az történt, hogy már nem győzték a család, vagy ő maga sütni a sütit, ezért összeállt a haverjaival, a barátaival. És ebből az adódott, hogy néhány évtized múlva egy több kontinensen hatékonyan működő segélyszervezetnek lett az alapítója. És ez abból a döntésből fakadt, hogy aznap volt két élménye, egy rettenetesen rossz, elhagyta őt az apja, és egy ebből a szempontból talán nevetségesnek tűnő jó, az, hogy kapott süteményt, de mégis azzal, hogy fölismerte, hogy döntéshelyzetben van, hogy eldöntheti, hogy mely élményére alapozza az életét, és ebből mi következik, az a szabadság. Lehet, hogy van egy nehéz időszakom, lehet, hogy egy nap öt élményemből ötször csalódok. Egy nap 10 komolyabb érzelmi tapasztalatból 8-szor rossz élményeket élek meg. De ha van egy alaptapasztalatom, ami nem ideálokat jelent, nem ideológiát jelent, nem egyszerűen csak valaminek az optimista látásmódját jelenti, nem a valóságnak a meghamisítását valami rózsaszín szemüvegen keresztül, hanem egy meglévő, átélt tapasztalatnak a komolyan vételét, megbecsülését és az abból adódó döntést.
Elkerülés módja lehet az is, hogyha csak a választásig jutunk el, és nem az elköteleződésig, ahogy mondtad az előadásodon. És egy nagyon szívbe markoló példát hoztál, ami azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok embernek az életében jelen van, amikor az ember szerelmes, házasságot köt, csak aztán utána ugye jönnek a problémák és a nehézségek, és azt gondolja, hogy hát ő már nem is biztos, hogy együtt akar élni azzal az emberrel, akivel nincsen érzelmi kötelék.
Igen, és például milyen természetesen a szóhasználat is kifejezi az elköteleződés hiányát, mert azt a kérdést vagy kételyt fogalmazzák meg sokan, hogy akkor lehet, hogy nem választottam jól. Mert amikor őt választottam, akkor amiatt választottam őt, mert jó volt vele. Mert szükségleteimre rá tudott hangolódni, mert időt szánt rám, mert törődött velem, gondoskodott rólam, szerelmes volt belém, ezért idealizált engem, ez persze nekem nagyon-nagyon jól esett, mondhatjuk, hogy kölcsönös volt, tehát én is oda tettem a magam részét, de végül is leegyszerűsítve, nagyon jó volt vele, mikor őt választottam. Második lépés, 2 év múlva vagy 12 év múlva, most nagyon nem jó vele, nem érzem magam most jól vele, tehát valószínű rosszul választottam. Hát ha rosszul választottam, ebből nyilván adódik annak a szabadság, hogy akkor be kell látnom, hogy rosszul választottam, és akkor most jól kell választanom.
Meg kell keresnem a jó választást.
Hát akkor meg kell keresnem nyilván, hát most nem kell egy rossz választáshoz ragaszkodnom. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy itt az életnek, az emberi személyiségnek, vagy egy kapcsolatnak a mélysége meg se jelenik, mert az a mélység az elköteleződés révén jelenhet meg. Hogy ez alatt mit értünk? Például jön egy komoly nehézség, vagy egy problémás időszak, és ezt együtt átvészeljük, ez a kapcsolatot meg fogja erősíteni. És amikor túl vagyunk rajta, akkor azt mondhatjuk, hogy ezelőtt a nehézség előtt, bár hónapokon keresztül rosszul éreztem magam, és nem éreztem jól magamat veled, de mégis együtt küzdöttünk, éppenséggel egymással is sok ütközést megélve. De most, hogy ezen az időszakon túl vagyunk, most azt tudom mondani, hogy sokkal többet jelent számomra, ha azt mondod, hogy szeretsz engem. vagy hogy fontos vagyok neked. Ennek már a mélysége és a tartalma sokkal erőteljesebb, sokkal meghatározóbb, sokkal maradandóbb, mint ahogyan az akkor volt, amikor azt mondtad, hogy szeretsz, de jó volt együtt. Akkor ennek a szeretet kifejezésnek sokkal kisebb volt a tartalma. Most sokkal többet jelent.
Ez azt jelenti, hogy amikor egy krízises időszakban kitartunk egymás mellett, akkor annak az elhordására is képessé válunk, vagy annak az elviselésére is képessé válunk, hogy most éppen nem érzem olyan nagyon jól magam veled?
Hát hogyne? Végül is az érzéseink vagy az érzelmeink hullámoznak. Arról nem is beszélve, hogy a szerelem által létrejövő élettani, biokémiai, hormonális változások egész természetszerűen lecsengenek, ezek nem is tarthatók fönn, akármilyen hosszú ideig. Tehát ahogyan lecseng az a fölhangolt állapot, ez nem bizonyíték arra, hogy már most nem vagyunk fontosak egymásnak, hogy már most nem szeretjük úgy egymást, mint régen, inkább arról lehetne beszélni, hogy bizonyos hormon szintünk jóval alacsonyabb, és már most ennek kapcsán látjuk egymást, és inkább most derül az ki, hogy szerelmesek voltunk egymásba, vagy a szerelem egy érett szerelem volt, amiben természetesen kezdette megjelenni a szeretet is. A másiknak az értékelése, a megbecsülése, a tisztelet, a róla való gondoskodási, kötődési szándék, mert egy érett szerelemben a szerelemnek ez is része.
Pedig hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az csak egy érzés.
Igen, vagy érzelem pontosabban. Igen, hajlamosak lehetünk erre így gondolni, de természetesen szerelem és szerelem között óriási különbség van annak függvényében, hogy ki szerelmes. Hát hallunk olyat, hogy valaki szerelmes a másik emberbe, és ezért föláldozza az életét érte. És azt mondja, hogy azért volt ez erőm és bátorságom, mert szerelmes vagyok. És ez nekem nagyon fontos. Egy másik ember pedig szerelem féltésből, a féltékenységtől indítva éppen mondjuk a szerelmét is képes megölni. De akkor láthatjuk azt, hogy szerelem és szerelem között is nagy különbség van, éppen annak összefüggésében, hogy ki szerelmes. Vagyis, hogy annak a mélysége, a szerelemnek a mélysége és tartalma mit is tükröz.
Az élet drámaiságának a megélését szeretné elkerülni az is, aki csak az akaratig jut, de nem a döntésig. Ugye van ez az állapot, amikor csak azt gondolom, hogy csak akarnom kell, csak össze kell szednem magam és akarni kell, de mi van, hogyha ez nem sikerül?
Igen, azt lehetne mondani, hogy például, ha szenvedélybeteg emberekkel találkozunk, akkor majdnem mindig ez a probléma fölmerül valamilyen módon vagy mértékben.
Hogy ő akarja letenni mondjuk adott esetben az alkoholt, akarja, de mégsem képes rá?
Akár így. Tehát azt mondja, hogy hát én ennél jobban már nem tudom akarni, hát gyönge az akaratom, tehát valamit segíts nekem, mert gyönge az akaratom. Hogy lehetne az akaratomat annyira megerősíteni, hogy már ne legyen probléma nemet mondani az alkoholra, vagy valami másra, ami az én függőségemmel összefüggésben van. Ez az egyik mód, a másik mód, mikor valaki azt mondja, éppen hazudva még magának, mert a szenvedélybetegséghez általában több-kevesebb hazugság, léthazugság, alapvető viszony problémája a realitáshoz is jellemző, akkor azt mondja, bármikor le tudom tenni a poharat. Bármikor. Múltkor is volt, nagy bőjtben nem ittam egyáltalán. Tehát ebből is látni való, hogy elhatározom, akkor nem iszom. Én nem is vagyok alkoholbeteg. Miért? Azért, mert nyáron megiszom 4 sört minden este? Hát szomjas az ember. Ugye itt érezni ezt a fönntartott hazugságot? Tehát vagy arra hivatkozom, hogy gyönge az akaratom, és hát sajnos ezért tehetetlen vagyok, ameddig valaki nem segít abban, hogy megerősödjön, vagy idealizálva magamat azt mondom, hogy de hát az én akaratomon semmi probléma nincs, mert látni való, hogyha ma úgy döntök, hogy nem iszok, akkor nem iszok, de nem döntök így, tehát nyilvánvaló, hogy igazam van. Ebben az esetben tulajdonképpen kikerüljük annak a mélységét, és annak a súlyát, hogy hoztunk-e döntést arról, hogy iszünk-e vagy nem. Márpedig nagyon sokan, éveken, évtizedeken keresztül tulajdonképpen minden adott pillanatban, helyzetben, mondjuk így akár kísértésben, döntés nélkül valamiféleképpen választanak. Most vagy az italt választják, vagy nem, vagy azt, hogy most kibírják, vagy nem.
De a kulcs az adott helyzet?
Az adott helyzet, az adott érzelmi állapot, éppen, hogy mennyire van rosszul, éppen, hogy mennyire érzi feszültnek magát, vagy stressz helyzetben magát, vagy mennyire nem érzi magát jól. A szenvedélybetegség nem véletlen szenvedélybetegségnek hívjuk. Ez nem csak az alkoholra, vagy egy társkapcsolati függőségre, vagy valamilyen szerre, vagy játékra, vagy bármire vonatkozhat, hanem benne van az is, hogy mindig az érzelmi állapotnak valamilyen minőségét valaki fönn akarja tartani. És ha természetes módon nem megy, valamilyen nem külső szer révén, vagy külső tárgy révén, akkor ahhoz fordul. Nincsen döntés. Helyzetről helyzetről, pillanatról pillanatra választások vannak, amiben nyilván előbb-utóbb gyöngének fog bizonyulni. A döntést sem idealizált módon képzeljük el, mint hogyha azt mondanánk, hogy az akarat gyönge, bezzeg a döntés, az minden problémát megold. Mert a döntéssel kapcsolatban éppen azt mondjuk, hogy a döntés nem csak egy racionális belátás, és aztán az ezzel kapcsolatos igen vagy nem, hanem amikor valaki egy valódi döntést hoz, az azt jelenti, hogy megtalálja azt az érzelmi motivációt, ami a döntésnek az erejét adja. Tehát a döntés nem pusztán csak valamiféle belátás, vagy valami logikus levezetés, hogy hát be kell látnom, nagyon sok pénzbe kerül a cigaretta. Vagy elismerem, hogy a fizetésem 40%-át alkoholra költöm. Mert önmagában ez a belátás, vagy elismerés egyáltalán nem elégséges egy komoly döntéshez. Ott az érzelmi motivációra is szükség van. Ez azt jelenti, hogy ha valaki éppen az érzelmi motivációból semmi máshoz nem nyúl, csak amit a pillanat nyújt, vagy nem nyújt, most úgy érzem, hogy bírom, most nem érzem úgy, hogy bírnám, ott is a motivációra vagy a motiválatlanságról van szó. Amikor túllátunk a választáson, és alapvető életre szóló döntéseket hozunk, akkor ott abban nagyon mély érzéseket, érzelmeket, amelyek motiválnak, és amit erőt adnak, azokig hatolunk le, és megyünk el. Mondok erre megint egy konkrét példát, hogy ne tűnjék továbbra sem úgy, hogy itt szépeket mondunk, de hát az ember meg egyébként nem ilyen, vagy nem így működik, vagy elenyésző módon működik így. Például alkoholbeteg személyek esetén általában, ha az egy komoly szenvedélybetegség, nem elég érzelmi motiváció az, hogy a családom szét fog hullani. Még az sem, hogy a feleségem el fog hagyni.
Pedig külső szemlélőként ugye azt gondolná az ember, hogy ezek kellően súlyos, igen, lehetséges következmények.
Igen, ezt gondoljuk. Ezért is sokan próbálnak például egy szenvedélybeteg ember lelkére beszélni, és azt mondani, hogy te nem látod, hogy tönkre megy így a családod? És nem számít. Már neki nem számít ahhoz, hogy elég motiváció legyen ahhoz, hogy lerakja a poharat. Tulajdonképpen nem akarom persze ezt általánosítani mindenkire vonatkoztatva, de úgy nagyjából mégiscsak merhetjük azt mondani, hogy amiben elégséges érzelmi motiváltságot fedez föl egy szenvedélybeteg, az nagyjából két dolog. Az egyik a halálfélelem. Hogy eljut oda, hogy ha ezt így folytatom, tényleg meghalok, és ennek az érzelmekkel átélt, megrendítő tapasztalata, és aztán ezt alaptapasztalatként használva, eldöntve, hogy ez a tapasztalatom a legfontosabb tapasztalatom, az egész szenvedélybetegségemmel összefüggésben, nem az összes többi, hanem ez, most valaki döntést hoz, hogy ez a legmélyebb tapasztalatom. Most egy ihletet áldott pillanatban fölismertem, hogy mi is a realitás. Ez, akkor is, ha 10 évig hazudtam magamnak, vagy 25 évig, és akkor ebből a motiváltságból, ami a halálfélelemmel együtt jön, hozhat egy életre szóló döntést. A másik a valamilyen formában való megrendültség a fölött, hogy elveszítem az emberi méltóságomat. Vagy hogy már elvesztettem egy valamilyen helyzetben az emberi méltóságomat. És annak az élménye, hogy ezt nem akarom, hogy ez olyan rettenetes volt, ahogyan az orvosok velem bántak, például, vagy ahogyan ember számba se vettek, ahogy kimosták a gyomrom, vagy ahogyan beszéltek hozzám, vagy ahogy hozzám nyúltak, vagy ahogy szólítottak, vagy látni a gyerekem szemében a félelmet, hogy fél tőlem az anyjától, az apjától, hogy mivé lettem, hogy ki lettem én, hogy a gyerekem, mikor meglát, akkor elsírja magát, vagy elfut, vagy odabújik a nagymama háta mögé. Nyilván különböző helyzetek lehetnek, vagy hogy egyszer hajnalba ébredtem fönn az utcán, ott feküdtem, vagy hogy rugdostak az utcán. Tehát sok minden lehet, de amikor a döntésről beszélünk, akkor nem egyszerűen csak valami logikusan levezetett eredményről vagy konklúzióról beszélünk, hanem egy nyilvánvaló, sokkal összetettebb valóságról.
Két dolog jutott eszembe erről. Az egyik az, hogy amit te is mondtál a végén, hogy a döntés az mindenképpen valamiféle összetettséget kíván. A másik pedig az, hogy milyen érdekes, hogy a szenvedélybetegnek csak azt tud segíteni igazából, hogyha saját magát érzi valamilyen módon veszélybe. Tehát, hogy ez már egy olyan pont, amikor a külső környezet, még akkor is, hogyha a szeretteimről van szó, az már nem számít olyan fokon, hogy ez valódi belső motiváltságot jelentsen.
Igen, és ez jól mutatja azt, hogy egy segítőnek milyen nagyon fontos tulajdonsága, vagy ha magamon akarok segíteni, akkor milyen nagyon fontos megközelítés az, hogy nem maradok a felszínen, hanem hogy az élet mélységét, drámaiságát merem megélni. Itt például egy segítő azt mondja, jó, hát látom, tényleg sokat iszik, jó, hát tényleg erre már lehetne mondani, hogy alkoholbeteg, de hát olyan sok más problémája is van. Hát rögtön itt vannak a családi zűrök, társkapcsolati nehézség, munkavállalóként is sok konfliktusa van a munkahelyén, és aztán a munkatársaival is.
Igen, ezek a problémák általában nem elszigetelten állnak, ugye?
Hát pontosan. Hát egy komoly szenvedély betegség kapcsán már fordul a kocka. Már nem az a realitás nagyobb része, hogy azért iszom, mert problémáim vannak, hanem az alapvető problémáim már azért vannak, mert iszom. Itt tehát, ha segítő nem ragadja meg annak a másik embernek a problémáját, annak a gyökerének a mélyén, és most ebből a szempontból mondjuk a depressziójával kezelik, vagy kapcsolati problémákkal próbálnak vele zöldágra vergődni, tulajdonképpen a felszínen maradnak. És ezért a segítségnyújtás eredménytelen. De ugyanúgy eredménytelen, ha én, mint magam segítője, azt mondom, tulajdonképpen nekem nem az alkohol probléma az igazi problémám, nem a játék szenvedélyem, hanem hát az, hogy a feleségem nem szeret. Úgyhogy rendben van, hajlandó is vagyok elmenni egy párterápiára, mert ha a feleségem szeretne, akkor ez nem lenne. Na ez a felszínesség.
Az elég jó segítő ismérvei mentén ma azzal foglalkoztunk, hogy miért fontos, hogy felismerjük és megéljük az élet drámaiságát. Azonban ezt gyakran igyekszünk elkerülni, most ennek lehetséges módjairól is beszélgettünk. Műsorunk végén megköszöni figyelmüket a szerkesztő Tóth Zsófia és a műsor gazdája
Pál Feri.